Kulturtrend délután. Kulturális hírmagazin. Itt a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Ez a Kulturtrend, a Trend FM kulturális programajánlója. Baló Péter vagyok. A hírek után következik majd a könyvajánló Olá Andreával, és most a programajánló.
Régészet.
Több mint 3000 éves bronzkori leleteket, köztük bronztűt, miniatűr agyagkanalat és feltehetően az egykori települést védő erődítés nyomait találták meg a régészek Jász Szent László határában. Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum vezető régésze elmondta, egy olyan korszak emlékanyagát sikerült megtalálni, amelyből az elmúlt időszakban szinte egyáltalán nem kerültek elő leletek ebben a régióban. Ráadásul erről a korszakról nincsenek írásos emlékek, így viszonylag keveset lehet tudni az akkori népességről és az őskori kultúráról. A régész szerint a nagyjából Krisztus előtt 1100-1000-es években feltehetően nem lakták nagy számban ezt a területet, így kevesebb késő bronzkori település létesült, szemben a Dunántúllal vagy a Tiszától keletre, ahol jobban benépesült a vidék. A lelőhely kismérete ellenére nagyon sok információval szolgál a szakembereknek. Kiemelkedően sok a korabeli leletanyag, mind az elfogyasztott állatok csontját, mind az összetört edényeket, kerámia darabokat tekintve. Ezek mellett viszonylag nagy számban találtak őrlőkő töredékeket és fémtárgyakat is. Ebben az időben már magas szintű fém megmunkálás volt jellemző, ennek emléke az a teljes épségben megmaradt egyszerű bronztű is, ami feltehetően a ruha összetartására szolgált. A régész kiemelte azt a 14 tagból álló gödörsort is, amely egy erődítmény vagy egy komolyabb települést védő kerítés nyomára utal. A leletek közül kiemelkedik még az a miniatűr nagyjából 4-5 cm hosszú díszítetlen téglaszínű agyakkanál is, amelyről egyelőre nem tudják a szakemberek, hogy étkezési célra használták, vagy esetleg egy korabeli gyermekjátékot találtak. A leletanyag feldolgozását követően a Kecskeméti Katona József Múzeumba kerül.
Film.
Császi Ádám 3000 számozott darab című filmjének az A-kategóriás Tallinn Black Nights filmfesztiválon lesz a világpremiérje. Észak-Európa élvonalbeli szemléje november 11-én kezdődik, és immár 26. alkalommal vonultatja fel a kortárs film legizgalmasabb alkotásait, köztük 4 magyar játékfilmet és 9 rövid filmet az észt fővárosban. A 3000 számozott darab című film történetében egy színházi rendező 5 nehéz sorsú fiatal roma életéről készít előadást. A színdarab kendőzetlen kegyetlenséggel meséli el életük történetét, vagyis a traumáikkal kereskedik. Amikor az előadást meghívja egy neves német színházi fesztivál, a csoport tagjai kénytelenek szembenézni múltjukkal és felvenni a küzdelmet a rasszista sztereotípiák egész tárházával. Császi Ádám új mozifilmje a valóságosan is bemutatott Cigány-magyar című színdarab alapján készült, és a társulat szürreális utazását meséli el, amelyben elmosódik a határ fikció, abszurd és szociografikus valóság között. A film társforgatókönyvírója Lengyel Balázs, operatőre Balázs István, látványtervezője Cserenátó, zeneszerzője Kalotás Csaba, koreográfusa Gergye Krisztián, vágója Kollányi Tamás, producere Bodzsár István, társproducere Sipos Kornél. A tallinni fesztivál szervezői nyilvánosságra hozták, hogy az alkotást meghívták a Rebels with a Cause elnevezésű versenyprogramba, ahol először lesz látható november 18-án. Az alkotás a hazai mozikban jövőre debütál a Budapest film forgalmazásában.
Aukció.
77 év művészetéből tartja első kortárs árverését a Kizelbach Galéria november 11-én a Budapest Marriott Hotelben. Az aukció anyagából készült kiállítás már megtekinthető a fővárosban. A 77 év magyar remek művei címet viselő nagyszabású tárlaton főműveket, ritkaságokat, kortárs ikonokat és gyűjtői érdekességeket láthat a közönség. Az aukciós ház szerint az anyag legnagyobb szenzációja a neo-avantgárd világhírű képviselője Keserű Ilona 1967-es Sírkövek 2 című festménye. A kép először jelenik meg a műtárgypiacon, felbukkanása kivételes szenzációnak számít, kikiáltási ára 48 millió forint. A festmény a Balaton udvari szív alakú sírkövek egyik legelső feldolgozása. A homogénre festett, játékos formák absztrakt elemekként töltik ki a képterét, igazodva a piros, lila, rózsaszín és napsárga kontrasztos színakkordjaihoz, olvasható a galéria tájékoztatójában. Az árverés másik főműve Kondor Béla 1958-as Műtücsök felbocsátása című alkotása, amely a kondori életmű egyik legismertebb, számtalanszor reprodukált kulcsműve. A festmény 75 millió forintos kikiáltási ára is rekordnak számít magyarországi kortárs árverésen. Az aukciós anyag kiemelkedő műve még Kassák Lajos Egyesült Államokból hazakerült, 1958-as absztrakt alkotása, a kompozíció 7, amelyre 42 millió forinton lehet licitálni. A galéria közlése szerint a közelmúltban tárult fel egy korábban nem ismert gyűjtemény, a 2019-ben elhunyt Tandori Dezső költő kollekciója. A különc irodalmi legenda jó barátságot ápolta szintén elefántcsontornyába zárkozó festőművésszel, Kornis Dezsővel. Ennek emlékét őrzi az Orvvadász című 1953-as Kornis alkotás és az amerikai absztrakt expresszionizmus csurgatásos eljárását követő zöld-fekete című festmény is, az 1959-es Outback, amely 12 millió forinttól kelhet el.
Koncert.
Amszterdamban lép fel a Nemzeti Énekkar, Jörg Widmann nagyszobású oratóriumában működik közre november 12-én a Concertgebouw-ban. A mű megszólaltatása hatalmas apparátust vesz igénybe, mintegy 200 zenész és énekes áll egyszerre a színpadon. Az énekes szólisták mellett fellép a Holland Rádió Filharmonikus Zenekara, két vegyeskar, a Holland Rádió Énekkara, a Nemzeti Énekkar, a Holland Gyermekkórus, valamint két narrátor. Jörg Widmann Arche című kortárs darabja egy öttételes mű, majdnem két órás, amiben számos tonális és atonális rész van, sok a hangutánzás és effektusbeli kérések, ezek mindegyike igazi újdonságot nyújt a Nemzeti Énekkarnak, idézi a közlemény Somos Csaba karigazgató szavait. A Nemzeti Énekkar Budapesten legközelebb november 23-án a Pesti Vigadóban lép fel.
Színház.
A The Black Rider premierére készül az Örkény István Színház. A darabot december 21-én mutatják be Polgár Csaba rendezésében. Robert Wilson, amerikai színházi rendező, képzőművész és Tom Waits énekes dalszerző, zeneszerző 1990-ben bemutatott darabja a Bűvös Vadász című Weber opera átirata. Az opera történetének alapját egy 18. századi Csehországban lefolytatott bűnügyi tárgyalás jegyzőkönyvének kivonata és az ebből született novella adja. A The Black Rider szövegkönyvét William S. Burroughs, a Beat generáció egyik kiemelkedő tagja írta. A darab története szerint Wilhelm, az írnok, beleszeret egy vadászlányába. A házassághoz Wilhelmnek be kell bizonyítania, hogy vadászként is megállja a helyét, csak így nyerheti el a lány apjának jóváhagyását. De Wilhelm tollhoz és nem puskához szokott, pocsékul lő. A darabot Závada Péter fordításában játsszák az előadásban Takács Nóra Diana, Fridentál Zoltán, Bíró Kriszta, Zsigmond Emőke, Borsi Balog Máté, Máté Zsolt, Tenki Réka, Csákányi Eszter, továbbá Patkós Márton, Gókai Tünde és Mátyási Bence szerepel. A produkció dramaturgia Róbert Júlia, a látvány Izsák Lili munkája. Az előadás zenei vezetője Kákonyi Árpád, koreográfusa Molnár Csaba. További részletek az Örkény Színház honlapján olvashatók.
Most következik a könyvajánló Olá Andreával.
Könyvben utazom. Neked 8. Rövid könyvajánló podcastok Olá Andreával.
Alternatív tények, a tudás ellenségei. Ezzel a címmel jelent meg Åsa Wikfors filozófus, a Stockholmi Egyetem professzorának könyve, amelyben ezt írja. Nem csoda, hogy az ember tehetetlennek érzi magát az ellentmondó hangok zűrzavarában, elveszíti hitét az értelemben és az igazság megtalálásának lehetőségében, és az igazságon túli világ apostolai persze pont ezt akarják. Igenis, szembe lehet szállni a koholmányokkal, az alaptalan kijelentésekkel, le lehet leplezni a hazugságot és a ködösítést, rá lehet találni a megalapozott és kristálytiszta tényekre. A tudást sok támadás érte a történelem folyamán, de mindig győzedelmeskedett. Végtére is az ember racionális állat, ahogy Arisztotelész mondta. A szerző szerint egyébként ma sokkal több téves nézetünk van a világról, mint az internet kora előtt volt. Hogy mi mindennel foglalkozik ez a kötet, és milyen kijózanító összefüggésekre világít rá, Arról Dobosi Beáta fordítóval beszélgetünk, hogy mennyire korszerű és gyakorlatias mindaz, amit olvasunk, erről kérdezem először.
Én azt gondolom, egyrészt, hogy nagyon-nagyon korszerű, tehát hogy egy olyan kérdéshez nyúlt hozzá itt a szerzőnő, ami tényleg a hétköznapi valóságunk tulajdonképpen. Ugye eleve már az alternatív ténykifejezés is nagyon mai. Azt mondjuk fontos megjegyezni, hogy ez a könyv még a Trump érában íródott. Egyrészt azért, mert nagyon sok példát hoz az amerikai politikai életből, illetve Trump elnökségéből a mondani valója alátámasztására. Másrészt pedig azért, mert maga az alternatív tények kifejezés is Trumphoz köthető, ugyanis az egykori sajtótitkára Sean Spicer azt állította, hogy még soha nem gyűlt össze olyan népes tömeg Washingtonban az elnök beiktatása, mint 2017. január 20-án Trumpén. A bizonyítékok azonban ezt nem támasztották alá, és amikor kipattant a botrány körül az állítás körül, akkor Trump volt tanácsadója Kellyanne Conway azt találta mondani a sajtóban, hogy Spicer csupán alternatív tényeket közölt, és ez az állítás bosszantotta fel annyira az írónőt, hogy úgy érezte, hogy meg kell írni ezt a könyvet, mert eljött az ideje annak, hogy egy filozófus is megszólaljon ebben a témában. A másik dolog pedig, amiért nagyon-nagyon korszerűnek érzem, hogy ugye abból indul ki, hogy mindig voltak olyan emberek, akik megkérdőjelezték a fennálló világrendet, vagy hát a világ dolgaira vonatkozó magyarázatokat, legyenek ezek összeesküvés elmélet hívők, vagy csak sima kétkedők, viszont mára odáig fajult a helyzet, hogy mintha nem is ugyanabban a valóságban élnénk, vagy legalábbis nem ugyanarról a valóságról beszélnénk. Szinte teljesen ellehetetlenedett a kommunikáció az emberek között, és ez a jelenség így világszinten megfigyelhető, bár nyilván ő ugye legjobban az amerikai és a svéd közéletet ismeri, úgyhogy a példák zömét onnan hozza, de néha tesz kisebb európai kitekintéseket, meg hát nem egy nagy ördöngösség nagyon sok vonatkozásban a magyar viszonyokra is ráismerni, amikor ő erről mesél. És egyébként ez az oka annak is, hogy amikor ez a könyv megjelent Svédországban, először 2017-ben, ott is elég nagy hatása volt, tehát az emberek felkapták rá a fejüket. Ami pedig a gyakorlatiasságát illeti, én kifejezett erényének érzem ennek a kötetnek, hogy nem csak elvontan és általánosságban beszél ezekről a problémákról, tehát nem csak azt vázolja fel, hogy mi a jelenlegi helyzet, és hogy mik a nehézségek, hanem próbál tényleg praktikus tanácsokat adni arra, hogy hogyan oldjuk meg ezeket a problémákat. És ugye a legeslegutolsó rész a könyvben, pár oldal, nem tudom pontosan mennyi, az arról szól, hogy pontokba szedve felsorolja, hogy mi az, amit tehetünk. Harcoljunk a tudás ellenségeivel, ugye, ahogy arra a kötetnek az alcíme is utal. Egyrészt, mint magánemberek, és azt hiszem, hogy ez szólítja meg a legszélesebb közönséget, mert hát nyilván ezek valamennyiünknek hasznos tanácsok lehetnek, és megszívlelendőek. Másrészt pedig, mint újságíró, mit tehet valaki ez ügyben? Hát nyilván a sajtómunkatársainak óriási felelőssége van az információ terjesztésben. Harmadrészt pedig, mint tudós, és hát ugye a tudósok azért sarkalatos pontjai ennek a tudás ellenségei ellen való küzdelemnek, mert hát az oktatás révén ők juttathatják el a tudást az emberekhez. Én szerintem ezek jól használható tanácsok.
Nem is olyan bonyolult tanácsok, amire ő jut, hogy a kritikai gondolkodás lenne a megoldás, de hogy azért az biztos, hogy gondolkodni macerás dolog. És ugye erre elég sok célzást is tesz, amikor végigveszi, hogy miért is tartunk ott, ahol tartunk.
Igen, tehát gondolkodni mindenféleképpen macerás, és ezért is jó, hogy ennyire konkrétak ezek a példák, kiemelek néhányat, hogy érzékelhető legyen, hogy mire gondolunk. Tehát ő azt mondja, hogy ahhoz, hogy képesek legyünk effektíven kommunikálni dolgokról, tudnunk kell például érvelni. Képesnek kell lennünk arra, hogy értékeljük egy érvnek az érvényességét. Ismernünk kell a forráskritikát, tehát tudnunk kell, hogy milyen forrásokból merítjük az ismereteinket, mely források megbízhatóak, melyek nem azok, kinek hihetünk, kinek nem hihetünk. Meg kell bíznunk a szakértőkben és a szakértelemben, illetve hogy mindig mindennek járjunk utána, megbízható forrásból természetesen, illetve hát ugye látjuk, hogy a közösségi médiában is jelen vannak már ezek a törekvések, hogy egy-egy bejegyzésnek az igazság valóság tartalmát vizsgálják, és amennyiben kétségek merülnek fel ezzel kapcsolatban, akkor azt jelzik a felhasználónak. Tehát azért azt hiszem, hogy ez annyira gyakorlatilag és annyira egyszerűen megfogalmazott dolog, hogy mindenképpen támpontot jelenthet az embernek, hogy el tudjon igazodni az őt körülvevő komplex valóságban.
Hogyha az ember csak egy kicsit a tévére gondol, vagy az internetre, vagy egyáltalán a hétköznapi életre, hogy hogyan vitatkozunk, és mennyire tudjuk alátámasztani vita közben a mondandónkat, és mennyi benne a személyeskedés egyébként, szóval egészen szépen megjelenik az, amit ő itt leírt, hogy miket kellene félretenni, nem?
Ez egy nagyon-nagyon komplex probléma, és az embereknek az egyik legfontosabb hiányossága az, hogy nincs megfelelő vitakultúrájuk, tehát hogy már a kommunikáció is ellehetetlenedik a két oldal között, és képtelenek ütköztetni a véleményüket. És ő azt mondja, ezt nagyon szépen le is vezeti, hogy azért egy kis alapvető logika soha senkinek nem árt, és mindenkinek tisztába kell lennie azzal, hogy hogy kell érvelnie, és hogy hogyan kell egy érv érvényességét ellenőriznie, vagy értékelnie szakszóval, és hogy hogyan kerülje el az olyan érvelési csapdákat, mint például a személyeskedés, amit te említettél az előbb, hogy amikor én valakivel vitatkozom, akkor nekem nem az ő személyét kell támadnom, hanem az állításait. És hogy ezt nagyon sokan nem tudják. És ugye nem csak a személyeskedés az egyetlen ilyen érvelési hiba, többet is felsorol a szerző egyébként a teljességigénye nélkül, mert rengeteg van, én annak idején utána néztem, ő csak néhány példát említ, de ilyen mondjuk a szalmabáb érvelés, ami azt akarja, hogy nem az ellenfelem álláspontját támadom, hanem annak egy eltorzított változatát. Tehát szándékosan félreértelmezem, méghozzá nyilván negatív irányba értelmezem félre, vagy mondjuk a hamis dilemma, amikor nincs valós ellentmondás a két alternatíva között, a téves analógia, vagy a hamis egyensúly. Tehát ezeket mind meg kellene tanulnunk, egyrészt felismerni, másrészt pedig elkerülni, mert hogy pontosan ez lehetetleníti el és viszi zsákutcába a kommunikációt.
Amikor becsuktam a könyvet, azon gondolkodtam, hogy valójában ebben mennyi a pszichológia, szóval hogy megtudjuk el, hogy hogy jutottunk idáig. Számodra kikristályosodott, hogy miért viselkedünk így?
Szerintem nagyon sok ebben a pszichológia, nekem az egyik kedvenc fejezetem a kognitív torzítások volt, ami a politika előtt van, tehát a tudás belső ellenségeinél veszi sorra ezeket. Hát egyrészt hiszékenyek vagyunk ugye nyilván, másrészt ugye a csoporthoz tartozás igény, ami ugye akár politikai pártokra is értelmezhető szintén oda vezet, hogy jobban elhisszük a saját táborunk állításait, mint a másikét. Itt nagyon érdekes kísérletek is voltak. Másrészt az, hogy nehezen fogadjuk el, ugye rezisztensek vagyunk a tudásra, nehezen fogadjuk el a valóságot, inkább kitalálunk egy összeesküvés elméletet, hogy legyen egy alternatív magyarázatunk ugyanarra. Ezt is nagyon jól levezeti. Kiragadnak egy apró kis momentumot, és azt óriásira felfújják. És ugye az egész egy rendszerben működik, tehát ahhoz, hogy fent tudják tartani magát az összeesküvés elméletet, mindig újabb és újabb részletekkel kell gazdagítani. Tehát az összeesküvés a szükségszerűen a végén ilyen iszonyúan terebélyes lesz, és a legvalószerűtlenebb dolgokat építik már bele azért, hogy ne omoljon össze ez az építmény. És hogyha valaki megpróbálja ezt megcáfolni, akkor a cáfolatot is az összeesküvés részének tudják be. Tehát az egész olyan, mint egy öngerjesztő folyamat, vagy egy ördögi körömből nem lehet kitörni, és egyszerűen képtelenség meggyőzni az embert arról, hogy ez így nem stimmel, nem felel meg a valóságnak, nem igaz.
Dobosi Beáta fordítóval beszélgettünk Ósza Vigfors filozófus könyvéről, Alternatív tények, a tudás ellenségei, ez a címe, és ezt a ma igazán nélkülözhetetlen könyvet a Tipotex kiadó jelentette meg.
A Trend FM kulturális hírmagazinját hallották.